hosszú idő után ismét mondta, hogy fogja az igét hirdetni közöttünk, a héten hazajöttek Amerikából, úgyhogy ő lesz ma az igehirdető, és az Isten igéjét Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első leveléből fogom olvasni az első fejezet 10 versét. Kérem, hogy igyekezett fennállva hallgassa Isten igényét. Tehát Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt leveljenek első fejezetje, első versétől így hangzik Isten igéje. Pál, Szilvánusz és Timóteus, az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban hívő tesszalonikaiaknak, gyülekezetének kegyelem néktek és békesség. Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban. Mert szüntelenül emlegetjük, ami Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásatokat, és a miunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek álhatatosságát. Mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek, a ti érdeketekben. Ti pedig a mi követőink élettetek, és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára Macedóniában és Akhájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde. De nem csak Macedóniában és Akhájában, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogy miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Menj, Atyánk, dicsérünk téged és magasztalunk, aki föltámasztottad egyszülött fiadat a halottak közül, és köszönjük, hogy őt várhatjuk vissza. És hálát adunk néked, hogy az ő halálát és feltámadását hirdethetjük, amelyben van bűneink bocsánata, megváltásunk, nem csak nekünk, hanem minden embernek. Kérünk, segíts bennünket, hogy ezek az igék a mai napon is szíven találjanak bennünket, hogy mi is hasonlóak lehessünk ehhez az első századbeli gyülekezethez, az ottan élő testvérekhez, hogy rajtunk keresztül is sokak meghallhassák az evangéliumot, az örök hírt. Kérünk téged, hogy te tégy készségessé, alkalmassá az evangélium hirdetésére. És kérünk téged, hogy a te áldásod legyen így ezen a mai ige hirdetésen is, Montin is, a te lelked erejét ad neki, és nekünk is az ige befogadásának készségét. Kérünk téged, hogy az ige köztünk is erővel, Szentlélekkel hangozhasson el a te kegyelmedből, a te dicsőségedre. Amen.
Mielőtt kezdjünk ezzel az igével, csak egy-két szót mondom a mi nyarunkról, többen kérdeztek, és azt mondom, hogy nekem érzelmileg nagyon nehéz. Én úgy jöttem el az Egyesült Államokból, három nappal ezelőtt, azzal a tudattal, hogy mindenként szüleim valószínűleg egy éven belül meghalnak. És amikor mi ott voltunk nyáron, nagyon jó volt az időnk, de nehéz. A Jenny nem tette könnyebb nekem most. Mert az egyik éneket, amit énekeltünk most, az az egyik ének, amit az édesapám tudja. Az édesapám 18 éve általános korostól szenved. Az utolsó hat évben nem ismer minket. De nyakon, amikor együtt voltunk, volt pár alkalom, amikor énekeltem. És az édesapám semmit más nem tud, de az ének szöveg tudja. És azt mondom, hogy az egész nyarom, amikor énekeltem, az volt a lehetőség, amikor tudtam le, amikor az ő szívében szavakkal nem tudta kifejezni azt, de énekelik. Jó volt látni azt, hogy az édesanyámban van az az erősítő. Nincs semmi kétség benne, hogy ő mindörökké fog élni az Úrra. Láttam a hit benne, láttam a békesség benne, és láttam a reménység benne. Hogy mi tudjunk, hogy ők az Úrnál lesznek. Látjunk azt, hogy van nagyon sok segítség, nagyon sok testvér, aki foglalkoznak velük. De azt kell mondanom, hogy nem volt könnyű ez a nyar. Köszönöm, hogy imádkoztatok értünk. Köszönöm, hogy mellettünk álltok ebben. A következő hetekben fogok kezdeni egy új sorozatot, amikor foglalkozunk a Pál levelei, amit ő írt a Tesszalonika gyülekezetnek. Ma nem fogok belemenni az összes háttérinformációba, ezzel kapcsolatban nem tudok adni egy áttekintet most mindkét könyvről, de én azt mondom, hogy remélem, hogy lesznek olyan témák a következő hetekben, amikor foglalkozunk ezzel a két könyvvel, ami erősít minket a mi hitünkben. Az apostolok cselekedet 17. részben először találkozunk ezzel a gyülekezettel, amikor Pál odaérkezett a misszió után. Egy fejezet előtte látjunk, hogy Pál próbált dönteni, hogy melyik irányba kell menni az ő szolgálatában. És ott az apostolok cselekedet 16. részben látjunk, hogy az Isten lelke nem engedte Pálnak tovább menni Ázsia fele, hanem egy látomásban Isten mutatta neki, hogy az ő feladata jönni Európába. És a 17. részben az apostolok cselekedetben látjunk, hogy Pál érkezett Európába az evangéliumon. Először Filippiben volt, és utána a 17. részben azt látjunk, hogy ő érkezett Tesszalonika. Amikor ő odaérkezett, mi látjunk azt, hogy három hét keresztül Pál ment a zsinagógába, és amikor ott volt a zsinagógán, ő beszélt a zsidókkal. Látjunk azt, hogy ő hirdette Krisztust, vitatkozott velük, próbálta meggyőzni őket. És azt látjunk, hogy az ő szolgálata által Tesszalonikában voltak olyan, akik megtértek. Mi nem tudjuk, hogy Pál pontosan mennyi idő maradt ott Tesszalonikában. Úgy kezdődik, hogy ő három vasárnapon keresztül ott volt a zsinagógában. Azt mondja, hogy három héten keresztül ott volt, az nem jelenti, hogy utána elment feltétlenül a városból, hogy csak három hétre ott volt, minden valószínűség, hogy egy pár hónap ott volt. Hogyan összeraknak az időt a Pál utaival, azt mondnak, hogy 4 vagy 6 hónap ott volt Tesszalonikában, amikor kezdődött ez a gyülekezet ott. A 17. részben, amikor történt az ellenállás ott, azt olvasunk, hogy azt mondnak Pálékról, hogy ezek, akik az egész világot felforgottak, itt is megjelentek. Azt látjuk, hogy itt volt egy olyan helyzet, hogy a Pál és munkatársai oda mentek Tesszalonikába. És az a hír ment róluk, hogy ezek az emberek, aki más szóval félreálltak mindent, ami van a világban. Annyira más volt az az evangélium, amit ők hoztak. Annyira élő volt, hogy az emberek, a külsős emberek, mondom, ezek az emberek, akik fordították a világot. Félretettek mindent. Amikor egyetemista voltam, a szobatársammal ezzel az igei alapján mi tettünk egy térképet a szoba ajtóra. Úgy tettünk az ajtóra, hogy a belső részen, hogy lényegében csak mi láttunk azt. De mi föltettünk egy térképet. A térkép volt egy térkép az egyetemről. Mert a szobatársammal mi akkor mi úgy éreztünk, hogy ez a misszió terület, ami Isten bízott ránk. És van egy feladatunk itt ezen az egyetemen, amikor mi itt vagyunk. És amikor mi fölraktunk azt a térképet az ajtóra, mi nem tettünk föl, ahogyan az ember általában föltesz egy térképet, hanem mi fordítva tettünk föl. Az írás lefelé, fölfelé kellett volna olvasni. És azért csináltunk azt, hogy az legyen egy kép előttünk, ami olyan, mint ez az igény az apostolok cselekedet 17. részben, hogy a mi vágyunk ott az egyetemen az volt, hogy mi akarunk olyan hatás lenni itt az egyetemen, hogy egészen más lesz az egyetemen miatt. És minden nap, amikor mi fölkeltünk, és mi kimentünk a misszióbankból, ott volt előttünk az a térkép. Az apostolok cselekedet 17-6. Érdekes módon, hogy az a szobatársam, az utolsó 15 évben volt a Timoteus Társaság szolgálata vezető Csehországban. Ő 15 év után, ezen a nyáron ő visszamegy az Egyesült Államokba folytatni a szolgálatot ott. De azt kell mondanom, amikor mi 20 évesek voltunk, és mi fölraktunk ezt a térképet a mi ajtónkra, egy másodpercre nem gondoltunk azt, hogy 20 év azután én itt leszek Magyarországon, és ő ott lesz Csehországban. De én azt mondom, hogy akkor indult bennünk egy vágy. Egy olyan vágy, hogy mi akarunk az Isten eszköz lenni. Az a mi vágyunk, hogy Isten használ minket a szolgálatban. Mi nem tudtunk azt, hogy Isten hogyan fog használni minket, mi nem tudjunk azt, hogy Isten hogyan fog tovább használni minket. De egy példa volt nekünk, amit Pál tett az őrszolgálatában, és ami alakult itt a gyülekezetben Tesszalonikában. Itt ebben az igében az első pár verset olvastunk, hogy Pál oda ment a munkatársaival, és utána azt látjuk, hogy ő ad hálaadást Istennek a harmadik verstől. Ő azt mondja, hogy hát adjunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért amikor mi megemlékezünk rólatok imádságainkban. Mert szüntelenül emlékeztünk a mi Úrunk és Atyánk színe előtt hitből erendő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Úrunk Jézus Krisztus fölött tapad reménységetek alhatóságokat. Paul azt mondja, hogy amikor ő gondolkodott a Tesszalonika gyülekezetről, és később ebben a két könyvben fogunk látni, hogy voltak problémák abban a gyülekezetben. Volt olyan dolgok, amit Paul tanított, amikor ott volt, amit félreértették. És valószínűleg az egyik fő oka, hogy Paul írt ezt a két levelet a Tesszalonikai gyülekezetnek, hogy ő akarta helyreállítani azokat a dolgokat, amit ők félreértették. És ő érezte azt, hogy konkrétan a tanítás, az utolsó időkről kellett mondani nekik, hogy mi a helyes ebben a kérdésben. És a következő hetekben fogunk látni azt, hogy mi volt a tanítás, mi volt a félreértés, és hogyan kell helyesen gondolkozni az utolsó időkről. De Paul nem kezdi a problémákkal. Mert annak ellenére, hogy voltak problémák, volt nagyon sok pozitív. És Paul kezdi a hálaadással. Miről van szó, amikor a hit, a szeretet és a reménység. Nagyon sok helyen a Paul írásban látjuk ezt a három kifejezést. Itt látjuk azt, később az 5. részben látjuk azt, a Kolossi levélben látjuk azt, és a legismertebb hely, ahol látjuk azt, az 1. Korintus 13. részben. Érdekes mód, hogy az 1. Korintus 13-ban a sorrend más, mint itt. Az 1. Korintus 13-ban a sorrend a hit, a reménység és a szeretet. Mert azt látjuk, hogy az 1. Korintus 13. részben a fő hangsúlyt, amit Paul akart kiemelni, a szeretet volt. Itt ebben a levélben az utolsó, ami felmerül, a reménység. És azt látjuk, hogy a fő hangsúly ezzel a levelben a reménységünk, ami van. A reménységünk az, hogy Jézus fog visszajönni, és hogy van hely nekünk a mennyben. A hit. Paul azt mondja, hogy van hitetek, és folytatja azt, hogy az erendő, inkább olvasom, Atya színe előtt hitből eredő munkatokat. A hitből jön a munka. Nagyon fontos, hogy megértjük a sorrend. A hitből jön a jó cselekedet. Ha van igazi hit az emberben, lesz jó cselekedet. Ezt olvasunk a Jákab levélben. Ez nem beszél arról, hogy nem akarunk, hogy legyen bármilyen félreértés. Amikor mi beszéljük az üdvösségről, az ember nem üdvözöl jó cselekedet által. Az ember üdvözöl hit által. De, ahogyan Jákab hangsúlyozza, és itt a Pál is azt mondja, hogy ahol van igazi hit, lesz munka, lesz cselekedet. Ahol nincs hit, nem lesz. Van hit bennünk? Ha van hit bennünk, akkor az fog hatni az életünkre, és hogyan éljünk, és hogyan viselkedünk. A szeretet A szeretet. A hegyi beszédben Jézus azt mondja, hogy azt hallottatok, hogy kell szeretni a fele barát, és gyűlölni az ellenségedet. Ezt mondta, hogy ezt hallottatok. De utána azt mondja, ez nem helyes. Ő azt mondja, hogy kell szeretni az ellenségedet. Ez egy parancs Jézustól. Szeretni kell az ellenségedet. Kérdezem. Ha én ezt mondom neked ma, hogy szeretni kell az ellenségedet, tudnád engedelmeskedni? Tudnád mondani, hogy jó, én hazamegyek, és én fogok, hogy legyen egy érzés. Én szeretnék szeretni azt az embert. Én meg vagyok győződve arról, amikor Isten ad nekünk egy parancs, hogy szeretünk valakit, ő nem várja először az érzést. Ő várja először a cselekvést. Hogy mi kifejezünk és mutatunk a szeretet nekik. Azt az igét meg is olvasom, nem írtam fel magamnak a konkrét verset, keresem elnézést. Nem találom, inkább csak próbálok fejből idézni ezt, azt, hogy amikor Jézus mondja a tanítványoknak a hegyi beszédben, hogy szeretni kell az ellenségedet, folytatja azzal, hogy tedd jó velük. És utána folytatja azt, hogy imádkozzatok értük. Hogyan szerettem az ellenségemet? Az, hogy jót teszek vele. Nem a hangsúly itt az érzésen. Az ember nem tud létrehozni egy érzés, hogy szeretem valakit, akit nem szeretem. De ha kezdek tenni jót vele, ha imádkozom érte, Isten fog végezni a munkát az én szívemben, és idővel lesz egy olyan szeretet érzés, amikor az ellenségemről van szó. De az érzés jön utána, nem az a kezdet. Fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy amikor mi kapunk azt az útmutatást, hogy szerest valakit, a hangsúly az, hogy teszünk olyan dolgokat vele, ami kifejezi azt a szeretet. Ugyanezt olvasunk a Róma 12-ben, hogy a mi feladatunk adni egy áldást annak az embernek, akit lehet nevezni ellenségnek. És én azt mondom, hogy ha ez igaz az ellenségekről, akkor természetesen ez igaz a testvérekről, a családtagokról. Én meg vagyok győződve, hogy azok az emberek, akik itt vannak, és vannak gyerekei. Szerintem minden szülő szereti a gyerekeit. Néha a gyerekeink csinálnak olyasmit, ami nagyon zavar minket. Minden családban van az. Van olyan, amikor a gyerek viselkedése olyan, hogy mi, hogy azt mondom, hogy nem szeretetre méltó. Van olyan, amit ő csinál, ami rossz. De kérdezem, Mint szülőr, tovább szereted őt? Én azt mondom, hogy természetesen. Mert az a szeretet olyan mélyről jön, hogy független a viselkedésétől szeret. A görög szó itt az agape. Feltételek nélkül. Én nem mondom annak az embernek, ha ezt és ezt és ezt és ezt csinálsz, akkor fogok szeretni téged. Nem, az agape szeretet, amiről van szó itt, az, hogy én szeretem. A Josh McDowell gondolata nem az, hogy szeretlek mert, nem az, hogy szeretlek ha, hanem az, hogy szeretlek mondat vége. Ez igaz volt. A tesszonyok a hívők abban a gyülekezetben. Én azt mondom, hogy ahol mi voltunk most gyülekezetben, mi tapasztaltunk azt a szeretetet. Van három olyan házaspár abban a gyülekezetben, akik az utolsó években nagyon nagy segítség volt a mi családunknak. Amikor a Mark kint tanult, segítséget adtak neki. De amikor a Mark visszajött Magyarországra, az a három család folytatta, nem a Markkal, hanem a szüleim felé. A szüleim most abban a helyzetben van az életükben, hogy ők nem tudnak visszaadni azt, a szeretet. De ahogyan azt a három család szereti az én szüleimet, én azt mondom, hogy igenis, én csak hálát tudok adni. Múlt vasárnap együtt ebédeltünk velük Isten tisztelet után, és nem tudtam elég jól kifejezni nekik, hogy mennyire jó, mennyire hálás vagyok, hogy ő önzetlenül adnak ezt a szeretetet a szüleimnek. A harmadik dolog itt a reménység. A tesszalonikai gyülekezetben volt reménységük. És amikor beszélünk a reménységről itt, azt látjuk, hogy ez egy olyan reménységben, amiben van alhatóság. Van olyan pillanat az életedben, amikor az a reménység, ami benned van, valahogyan kezd egy kicsit kimenni belőled. Van olyan, amikor kétségbe esel. Biztos van. Amikor az van, mit kell tenni? Én azt mondom, hogy csak egy lehetőség van ilyenkor leborulni Isten előtt. Olvasni az ő igét. És engedni azt, hogy az ő igéi által erősödjen meg az a reménység, ami bennünk van, mert amit Isten megígér, ő megtartja azt. A hit, a szeretet és a reménység. A negyedik versben, ahogyan tovább menjünk, mivel tudjunk Istentől, szeretett testvéreink, hogy választottatok vagytok. Ebben az igében, ebben az egy versben látjunk két dolgot. Az egyik azt látjunk, hogy Isten szeret, a másik, amit látjunk, az, hogy Isten kiválaszt. Amikor van szó az üdvösségről, a második pont a vázlaton, azt kell látnunk, hogy az üdvösségünk Istennél kezdődik. Istennél kezdődik a mi üdvösségünk. Istennél kezdődik azzal, hogy Isten kezdeményezett a Róma 5:8-ban, hogy amikor mi még bűnösök voltunk, Isten mutatta az ő szeretet felénk, hogy ő adta az ő fiát. Isten szeret téged. És utána a folytatásban azt látjuk, hogy Isten kiválasztott az ő népét. Isten kezdeményezett. Tudom, hogy ez egy olyan teológia tárgy, ami az évek folyamán állandó vita volt. Mit jelent az, hogy kiválasztja Istent? Sok félre értés volt. Sok vita volt. De én azt mondom, hogy a mi feladatunk, amikor van szó erről, nézni, hogy az Isten igéje mit mond. És én azt látom, hogy az Isten igéje mutatja két oldalt. És én nem tudok valószínűleg megfelelő módon magyarázni, hogy hogyan lehet együtt ez a kettő. De én azt látom, hogy a Biblia mind a kettőt tanít. És én azt mondom, mint hívő ember, muszáj élni egy ilyen feszültséggel, hogy Isten kiválasztott minket, de felelős vagyok az én bűneimért. Isten kiválasztott. Ebben az igében olvasunk ezt. A János evangéliumban olvasunk erről, hogy ő, az ő erőjéből, ő kiválasztott. Az Efézus 1:4-ben látjuk, hogy ő kiválasztott. És Isten kezdte. De látjunk egy folytatást, látjunk azt, hogy az ember dönteni kell. Itt a 9. versben mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünkre nálatok, és hogy miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez. Mi azt látjuk, hogy azok az emberek Tesszalonikában megtértek. A megtérés az egy olyan, hogy az ember elfordul valamitól, és fordul valamihez. Konkrétan a valamihez, itt Istenhez. Tesszalonikában azt látjuk, hogy a legtöbb ember, aki csatlakozott a gyülekezethez, nem voltak a zsidók, hanem a pogányok. Mert azt látjuk, hogy nem a Ószövetségi Istenhez tértek meg, hanem a bálványoktól. Azok a pogányok, akik imádtak bálványokat, azok a pogányok tértek meg, és ott hattak az, ami eddig volt az ő életükben. Ha körülnézem, én nagyon sok otthonból voltam a gyülekezeti tagokban, és azt kell mondanom, hogy örülök, hogy én eddig nem láttam egy olyan otthonban egy fából vagy kőből készített bálvány. Milyen nagyszerű. Nincs senki köztünk, aki bálvány imádó volt abban az értelemben. De kérdezem, vannak-e bálványok a mi életünkben? Van olyan, amitől kellett volna, vagy kell megtérni? Mik azok a bálványok, amit találjuk a 21. században, ha nem kőből és fából vannak készítve ezek a bálványok? Én azt látom, hogy a mi világunkban a bálványok azt, hogy én szeretnék megfelelni. Én szeretnék azt, hogy a más ember elfogad engem. Én szeretnék népszerű lenni. Az egy bal van. Vannak olyan emberek, aki a teste, az a bal van. Ahol mi mentünk haza egész nyáron, az úttest mellett van egy konditerem. A parkoló, a konditerem előtt ugyanolyan nagy, mint egy hatalmas nagy bevásárló központon. És az a parkoló reggel 6-kor már tele van emberekkel, aki oda mennek a konditerem munka előtt. A testük sok helyzetben az lett a balban. Vagy az lett a balban a házban. A pénz, a kocsi. Szükség van arra, hogy az ember megtér a balvántól, és fordul Istenhez. Még egy gondolat menet ebből az igéből, a példamutatás. Paul folytatja, és azt mondja, hogy ti lettetek egy példa. Ti vagytok egy példakép. Nem csak abban a városban, ahol vagytok, hanem egész Macedóniában, az egész országban, ahol laktok. Sőt, nem csak ott, hanem folytatja azt, hogy mindenhova, ahova jut az evangélium, megy a hírnév rólatok. Mert ti így vagytok a hitben. Azt kell tudni, hogy a Tesszalonika az egy központ, egy kereskedelmi város volt. A fő kereskedelmi út Tesszalonika keresztül ment. Az emberek jöttek oda és mentek mindenhova. És a hír terjedt erről a gyülekezetről. Azt mondta, hogy ezek az emberek fogadtak az igét. Fogadtak az inne igét annak ellenére, hogy volt ellenállás. Fogadtak az igét annak ellenére, hogy volt arra. Ők azt mondok, hogy ha Isten mond valamit az igében, ez igaz. Független attól, hogy mit mond a világ, független, mit mond a másik ember, az Isten igéje a végső tekintély. És ezek az emberek fogták az igét, alávettük magunkat az igé alá, és ment a hír róluk. Azt is látunk, hogy ők nem tudtak csendben maradni. Általában, amikor az ember megtér, a megtérés után ő nem tud csendben maradni. Mert valami történt benne, ami számára nagyszerű. Mi van vele? 10, 20, 30, 40, 50 év után. Még mindig van az bennünk, hogy nem tudunk csendben maradni? Muszáj beszélni a mi hitünkről? Olyan leszünk, mint a gyülekezet Tesszalonikában? Két kérdés, amivel tudunk hazavenni magunkkal. Az egyik az, hogy ha Paul írna egy levelet nekünk, mint gyülekezetnek ma, Paul tudna-e dicsérni minket? És az, hogy ez egy kicsit személyesebb legyen, a minket emberekből áll. Paul tudna-e dicsérni téged? Paul tudna elmondani azt, hogy igenis, ha te hitted, a te szereteted, a te reménységed. Az valóban egy példa másoknak. A másik kérdés az, hogy terjed tovább tőlem az, ami bennem van. Imádkozom. Édes Atyánk, hálálunk meg neked, mert élő és ható a te igéd. Kérjünk, hogy végezd a munkát a mi szívünkben, hogy mi tudunk elfogadni az igét, hogy mi tudunk alávetni magunkat az igé alá. Segíts minket megismerni, hogy mik a bálványok a mi életünkben, és kérjünk, hogy segíts minket megtérni ezektől, és megtérni hozzád. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.